Gazda Juhász Zsolt, vendége Boris Kálnoki politológus újságíró. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. 13. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Eszter és pártfogoltja Édő puszta házára érkeznek Mr. Jarndycehoz, aki gyámsága alá vette a kislányt és annak unokatestvérét, Richardot. Eszter különösebbnél különösebb figurákkal találkozik. Mr. Boynfornnal, gyámapja a bőbeszédi barátjával, Mr. Guppyval, az ügyvéddel, aki fülig beleszeret, és Joe-val, a szegény együgyű utcaseprővel, akit súlyos betegsége miatt egy időre maga mellé fogad. Joe betegsége Esztert is ágynak dönti, de ettől a hírtől Édőt szeretné mindenáron megkímélni.
Éjszaka volt Lincoln's Innben. Leszállt az este. A 9 órai harangszó, mely bánatosan kongott, mindig semmiért, elszállt már. A kapukat becsukták, és az éjszakai portás, akinek félelmetes tehetsége volt az alváshoz, ünnepélyesen örködni kezdett a kapus fülkében. A lépcsőházak ablaksoraiból vaksin pislogtak a csillagokra a leernyőzött lámpák. Remek párás éjszaka volt, de talán valami nem volt rendjén. Elég az hozzá, hogy Mr. Jobling kutyául érezte magát. Jött-ment, 20-szor is megfordult egy óra alatt a szobája meg a nyitott utcai kapu között. Ezt csinálta már, amióta bealkonyodott. Amikor a kancellár bezárta a boltját, és ma este nagyon korán bezárta, Mr. Jobling lement, feljött, többször, mint valaha életében. Nem volt rendkívüli jelenség, hogy Mr. Snagsby sem találja a helyét. Mindig ilyen nyugtalan volt, többé-kevésbé, amióta ránehezedett lelkére a titkok nyomása. Most is éppen befordult az aranynap sarkánál.
Nini, Mr. Jobling. Levegőzik egy kicsit, ugye, lefekvés előtt, akár csak én?
Na hát, itt nem sok levegőt szívhat az ember. És amit szívhat, az se nagyon üdítő.
Igaza van, uram. Nem találja ön is, hogy itt... Ne sokat cifrázzam a szót, egy kis zsírszag van.
De igen, magam is észrevettem már, hogy ma este itt valami kellemetlen illat érződik. Biztosan pecsenyét sütnek az aranynap fogadóban.
Vár valakire?
Éppenséggel igen.
Csak nem arra a tetőtől talpig köpenybe burkolózott jó madárra ott?
Meg lehet. Megbocsát, ugye, barátom?
Hát persze, elnézést.
Mr. Jobling intett a köpenyes embernek, hogy kövesse őt Krukk boltjának épületébe. Aztán becsukta az utcai kaput. Felmentek az emeletre, és suttogva kezdtek beszélgetni.
Már azt hittem, sosem jössz meg.
Azt mondtam, hogy 10 óra körül.
Azt mondtad, hogy 10 óra körül, az igaz? De ahogy én számolom, 100 óra is van már. Még soha életemben nem volt ilyen estém.
Miért? Mi történt?
Hiszen ez az. Semmi sem történt. Csak gubbasztottam itt, és fújtam a füstöt, amíg úgy rám nem szakadt a rémület, mint a jégeső. Ez az átkozott gyertya itt.
Hát mi van veled, Tony?
Guppy, én összeroppantam. Ettől az elviselhetetlenül undok öngyilkos szobától, meg attól a vég kísértettől odalent, azt hiszem. Meg itt van ez a levélköteg. Nem furcsa dolog, hogy Krukk pont éjféli 12 órára beszélte meg velem az időpontot, amikor majd átadja a leveleket?
De, nagyon furcsa. És miért? Mi oka van rá?
Mi oka van bármire, amit tesz? Ő maga sem tudja. Azt mondta, ma van a születésnapja, és ma éjjel 12 órakor átadja nekem a köteget. addigra holt részegre le fogja inni magát. Egész nap ivott.
Remélem, nem felejti el a megbeszéléseteket.
Elfelejteni? Azt bíz csak rá. Soha el nem felejt semmit. Találkoztam vele ma este, 8 óra tájt. Segítettem bezárni a boltot. Akkor a kucsmájába volt bedugva a levélcsomó. Kivette és megmutatta nekem. Miután az üzletet bezárta, megint kiszedte a sapkájából. A sapkát a széktámlájára akasztotta, és ott állt a tűz előtt a leveleket nézegetve. Később hallottam őt innét föntről, amint odalent dünnyögött akár a szélzúgás. Az egyetlen dalt dünnyögte, amit tud. Bibóról és az öreg Káronról, és hogy Bibó részegen hal meg, vagy ilyesmi. Azóta olyan csöndben van, mint egy vén patkány, ha alszik a lyukában.
És éjfélkor kell lemenned hozzá?
Éjfélkor. De ahogy mondtam neked, úgy érzem, mintha már 100 óra lenne.
Tony, ugye nem tanult meg közben olvasni?
Olvasni? Soha sem fog megtanulni. Le tudja írni külön-külön mind a betűket, de nem bírja összeilleszteni őket.
Tony, hát akkor szerinted hogyan betűzte ki a Howdon nevet?
Sehogy sem betűzte ki. Lemásolta nekem, nyilván egy levélborítékról, és megkérdezte tőlem, hogy mit jelent.
Tony, mit gondolsz, az eredetiét vajon férfi írta, vagy nő?
Nő. Százat teszek kettő ellen, hogy egy hölgy írta.
És akkor mondta neked, hogy a levélköteget a lakója utizsákjából vette ki?
Akkor, kérlek, halásson. Mire föl én írtam egy üzenetet az igen tisztelt drága barátomnak, neked, a ma éjszakai megbeszélésünkről. És figyelmeztettelek, hogy ne gyere korábban, mert a vén kísértet igen ravasz fiú.
Ide figyelj, Tony!
Halkabban beszélj!
Ide figyelj, Tony! Először is csinálnunk kell még egy levélcsomót, az eredetihez hasonlót, úgy, hogyha ő elkérné tőled az igazit, az alatt, amíg nálam vannak, meg lehessen neki mutatni a hamisítványokat.
És mi lesz, ha rögtön rájön a hamisításra?
Ezzel szembe kell néznünk. A levélcsomó nem az övé, soha nem is volt az övé. Te rájöttél erre, és letétbe helyezted nálam egy jogászbarátodnál, hogy biztonságban legyenek. Ha kényszerít rá, elő tudjuk adni, nem igaz?
De...
Ennyi, Tony, milyen képet vágsz? Csak nem kételkedsz bennem. Nem gyanakszoltám valami rosszra?
Nem gyanakszom semmire. De nem látom világosan, hogy mi hasznunk lesz ebből végül is.
Tony, megkértelek, hogy bízd ezt a becsületemre. Megvan a magamhoz való eszem. Ami pedig Krukot illeti. Gondolod, hogy csak ugyan van még más fontos írás is a birtokában, hogy neked henceget vele?
Nem tudom. Nem nagyon valószínű. Honnét tudhatnám, amikor ő maga sem tudja? Folyton szavakat betűzget ki belőlük, felrajzolja krétával, és kérdezgeti, mit jelent ez, mit jelent az. Könnyen meg lehet azonban, hogy az egész rakománya ócska hulladékpapír az utolsó szálig. Az a rögeszméje, hogy értékes okmányok vannak a birtokában. Már vagy 25 éve próbálgatja elolvasni őket, legalábbis ez derül ki abból, amit mond. Itt az idő. Menjek?
Menj. Megkaptad?
Dehogy kaptam. Nincs ott az öreg.
Mi baj van?
Nem kaptam feleletet. Úgyhogy óvatosan benyitottam hozzá és benéztem. Hát van ott égett szag, van ott korom, van ott ragacsos nyirkosság, csak ő nincs sehol.
Mr. Guppy felemelte a gyertyát. Elindultak inkább holtan, mint elevenen, egymást támogatva, és belökték az üzlet mögötti hátsó helyiség ajtaját.
Nézd, ugye mondtam, amikor utoljára láttam őt, levette a sapkáját, kivette belőle azokat a régi leveleket és a sapkát, odaakasztotta a széktámlájára. A kabátja már ott lógott, mert levette, mielőtt kimentünk volna feltenni a kirakott táblákat. És amikor itt hagytam, a leveleket lapozgatta, és ott állt pont azon a helyen, ahol az a fekete rakás hever a földön.
Felakasztotta talán magát valamerre? Nincs sehol.
Nézd, ugyanott, a szék lábánál, ott fekszik egy darabka vékony vörös zsinór. Azzal voltak körülkötve a levelek. Lassan bontotta ki, nevetgélve, mielőtt lapozgatni kezdte a leveleket, és oda dobta a madzagot a földre.
Mi lehet az? Tarts feljebb a gyertyát.
Ez itt egy kis égett folt a padlón. Ez itt egy kis elhamvadt papírköteg maradéka. Ez pedig itt...
Mi az? Fahasább szénné égve.
Nem.
Nem?
Ó, borzalom! Ez itt ő!
Mit beszélsz?
Ő az! Szénné égve! Segítség! Segítség!
Másnap, amikor a környék is fölébredt és megtudta, mi történt, özölleni kezdtek az emberek a ház felé, félig felöltözötten. A két rendőrnek és a tűzoltónak épp elég dolga akadt, hogy vigyázzanak a kapura.
Szent Isten, mit nem hallok?
Hát jól hallja. Ez történt, kérem. Hanem most tessék tovább menni. Gyerünk, kérem.
Jóságos Isten! Itt álltam, kérem, tegnap este 10 és 11 között azzal a fiatalemberrel beszélgettem, aki itt lakik. Nem történt semmi baja, remélem.
Baja? Nem. Mi baja történt volna?
Mr. Snagsby felzaklatott állapotában nem válaszolt a kérdésre, hanem sietett az aranynapba, ahol ott találta a tea és a kétszer sült fölött bágyattan bóbiskoló Joblingot, kimerülten, a kihűlt dohányfüst vastag felhőivel a feje körül.
És Mr. Guppy úgy szintén. Istenem, Istenem! A sors keze, úgy látszik, ebben az egészben benne van a sors keze. És az én kis feleségem is itt érkezik éppen. Drága szívem, nem kérsz valamit? Talán egy csepp gyomorkeserűt?
Nem.
Édes szívecském, miért nézel így rám? Ne nézz így rám, kérlek. Borzalmas rejtély ez, drágaságom.
Az borzalmas rejtély.
Édes, ne beszélj velem így, az Isten szerelmére kérlek, és ne nézz rám ilyen szigorúan és ilyen számonkérően. Könyörögve kérlek, ne nézz így rám. Uram Isten, csak nem teszed fel rólam, hogy fogom magam is felgyújtok valakit, drágaságom.
Tudom is én.
Legjobb lesz ezt odahaza megbeszélnünk egyetlenem.
Talán az lesz a legjobb.
Elnézést, hogy zavartam, uraim. A viszontlátásra.
Hallgass ide, Tony. Szeretném tudni, gondoltál-e már arra, hogy mennyi előny származhat abból, ha továbbra is ott laksz abban a házban?
Miféle házban?
Abban a házban? Igen.
Hát a világkincséért sem töltenék ott még egy éjszakát.
Szóval képes vagy most feladni az egész dolgot, mikor idáig jutottunk?
Képes vagyok feladni.
Jó napot, jó napot. Hogy van, uram?
Jó napot, Mr. Smallweed. Mi áradban erre ilyen kora reggel?
Egy kis baleset történt itt a szomszédban. Hallott róla valamelyikük?
Hallottunk-e róla? Uram, mi fedeztük fel?
Önök fedezték fel. Önök ketten fedezték fel. Édes jó barátaim, 1000 köszönettel tartozom önöknek, hogy elvégezték ezt a szomorú feladatot, és felfedezték Mrs. Smallweed bátyjának a hamvait.
Micsoda?
Mrs. Smallweed bátyjáét, édes jó barátaim, a feleségem egyetlen hozzátartozójáét. Nem voltunk jó viszonyban egymással, ami most már nagyon sajnálatos dolog, de ő nem akart semmilyen viszonyban lenni velünk. Nem szeretett bennünket. Roppant különc ember volt. Ha csak nem hagyott hátra végrendeletet, ami egyáltalán nem valószínű, be fogom jelenteni az igényemet az örökségre. Azért jöttem át, hogy utána nézzek a hagyatéknak. Le kell pecsételni mindent.
Váratlan örökös érkezésének hamarosan híre futott a kerületben, ami megint lázba hozta az embereket. A halott kém is megjött és elkezdte a vizsgálatot. Mindezekben az eseményekben Mr. Gappinak alig volt szerepe, kivéve amikor elmondta a tanúvallomását. Nézte a titokzatos házat, ahol még az a gyötrelme is megvolt, hogy látnia kellett Mr. Smallweedet, amint lelakatolja az ajtót. De még mielőtt lezárultak volna az események, Mr. Gappinak valami olyan mondani valója támadt, amit okvetlenül el kellett mondania Lady Dedlocknak.
Bocsánatot kell kérnem méltóságottól, hogy ilyen alkalmatlan időben jöttem.
Mondtam, hogy jöhet akármikor. Leülhet.
Nem tudom, érdemes-e leülnöm és feltartanom méltóságodat, ugyanis nem kaptam meg a leveleket, amelyeket említettem a múltkor, amikor szerencsém volt tiszteletemet tenni méltóságodnál.
Csak azért jött, hogy ezt közölje velem?
Csak ezért, milédi. Az az ember, akitől a leveleket meg kellett volna kapnom, váratlanul meghalt.
És vele együtt a levelek is megsemmisültek, nem?
Azt hiszem, hogy igen, milédi.
Rendben van. A mentegetőzésektől megkímélem. Isten vele.
Ég önnel, milédi.
Betegen feküdtem hosszú heteken át, és bár a gyógyulásom lassú volt, nagy nehezen sikerült legyűrnöm a kort és lábra állnom. Szabad?
Édes kislányom, de szomorú hetek voltak ezek, és te is hajthatatlanul makacs voltál véges végig.
Csak jót akartam, gyámapám, nem akartam fájdalmat okozni senkinek.
Neked ez a dolgod. De nekünk meg az, hogy aggódjunk, érted? Mikor jöhet be hozzád, édes szívecském?
Édes gyámapám, ha már ilyen sokáig kizártam őt, most már szeretném, ha még egy darabig továbbra is az én tervem szerint csinálhatnánk a dolgot. Ha Charlie-val együtt elmehetnénk valahová vidékre, mihelyt az erőm engedi, és ha várnánk ott egy hetet, hogy helyrehozzon egy kicsit a jó levegő, és ott készülődhetnék boldogan Édöt viszont látni. Azt hiszem, mindkettőnk szempontjából ez lenne a legjobb.
Jó, hát legyen így. Bajthorn igazi gavallér, olyan elszánt fogadkozásokat írt, hogyha te el nem mész, és be nem költözöl a házába, honnét ő már ki is hurcolkodott kifejezetten evékből, hát esküszik az égre és a földre, hogy lebontja azonnal, és kőkövön nem marad. Itt is van a levél. De van még egy kérésem. A kis Miss Flight valahogyan hírét vette a betegségednek, és egyszerűen fogta magát, és lesétált ide. Ha nem terhes neked, hogy fogadd ezt az ártatlan nénit valamelyik délután, mielőtt még elutazna megmenteni Boythorn házát, azt hiszem, büszkébbé és boldogabbá fogja tenni szegénykét.
A megbeszélt napon megérkezett Miss Flight. Szegény kis öreg még a szokott méltóság teljes viselkedéséről is majdnem megfeledkezett, úgy berontott a szobámba, ahol éppen Charlie-t tanítottam kézi munkázni.
Ja, Istenkém, itt csak az okmányaim vannak, édesem. Kénytelen vagyok kölcsönkérni egy zsebkendőt.
Talán valami baj van, Miss Flight?
Örömömben sírok, drágám. Annyival jobban szeretem magát, drágám, mint a Lord Kancellárt. Noha rendszeresen részt veszek az üléseken. Igaz is, édesem, a zsebkendőről jut az eszembe.
Mi az, amit el akar mesélni nekem? Most már el kell mondania, ha fölkeltette a kíváncsiságomat.
Na hát, édesem, csak egy szép kis történet az egész, semmi több. Én mégis bájosnak találom. Ahogy jövünk a kocsi állomásról, képzelje, drágám, a nyomunkba szegődik egy szegény asszony.
Csak nem Jenny.
De! Jenny! Igen, igen. És képzelje csak, mit mesélt a mi kis barátnőnknek, hogy egy lefátyolozott hölgy járt nála a kunyhójában érdeklődni az ön egészsége iránt, és elvitt magával emlékül egy zsebkendőt, csupán azért, mert az az ön zsebkendője volt.
Tetszik tudni, Jenny azt mondja, hogy mikor a kisbabája meghalt, ott tetszett hagyni egy zsebkendőt, amit ő aztán eltett a kisgyereke többi apró holmiával együtt. Én azt hittem azért, mert egyrészt a kisasszonyé volt, másrészt meg a kisbaba volt vele letakarva.
De hallatlanul nagyszerű teremtés, és milyen világos, amit mond, még egyetlen ügyvédet sem hallottam életemben ilyen világosan beszélni.
Igen, emlékszem, Charlie. Na és? Hát ezt a zsebkendőt vitte el a hölgy, tetszik tudni. És Jenny azt szeretné tudatni a kisasszonnyal, hogy semmi pénzért meg nem vált volna ettől a zsebkendőtől. A hölgy azonban elvitte, és hagyott ott valami pénzt helyette. Jenny egyáltalán nem is ismeri őt, kisasszony, kérem.
Ugyan ki lehetett?
Hanem édesem, még nem is gratulált nekem az orvosomhoz.
Miről van szó?
Az orvosomról, drágám. Mr. Woodcourtról, aki olyan végtelenül figyelmes volt irántam, pedig teljesen ingyen gyógykezelt. Ingyen, de csak az ítélet napjáig. Hamarosan meg lesz. Akkor birtokokat fogok adományozni.
Mr. Woodcourt azóta már olyan messze jár, hogy azt hiszem, ez a gratuláció régen idejét múlta, Miss Light.
De hát gyermekem, lehetséges lenne, hogy nem hallott a történtekről.
Nem én. Ne felejts el, milyen sokáig feküdtem betegen.
Teljesen igaza van, drágám. Én vagyok a hibás. Szörnyű hajótörést szenvedtek ott a kelet-indiai szigeteknél.
Mr. Woodcourt, hajótörést szenvedett?
Jaj, ne izgassa föl magát, drágám. Neki nem történt semmi baja. A fuldoklók közül sokan kivetődtek egy sziklára, és az én kedves orvosom itt is, mint egy hős viselkedett. Sok-sok ember életet megmentett, mesztelen embereket a saját ruháiba takargatott, átvette a vezetést, gyógyította a betegeket, eltemette a halottakat, és a szegény életben maradottakat végül szerencsésen partra kormányozta. Ezek a szegény csontbőr teremtések leborultak a lába elé, amikor partra értek, és úgy áldották a nevét. Az egész ország erről beszél.
A Jandis örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A 13. részt hallották. Narrátor Fekete Ernő, Eszter Major Melinda, Jobling Vira Péter, Gappi Elek Ferenc, Miss Flight Igó Éva, valamint Kocsis Gergely, Tarján Péter, Kajtár Róbert, Bíró Panna Dominika, Létai Dóra, Szalai Kriszta és Gerő Ádám. Fordította Ottlik Géza. Dramaturg Espap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.
Következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. 14. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Eszter és pártfogoltja Édő puszta házára érkeznek Mr. Jarndycehoz, aki gyámsága alá vette a kislányt és annak unokatestvérét, Richardot. Eszter különösebbnél különösebb figurákkal találkozik. Mr. Boynfornnal, gyámja bőbeszédű barátjával, Mr. Guppyval, az ügyvéddel, aki fülig beleszeret, és Joe-val, a szegény együgyű utcaseprővel, akit súlyos betegsége miatt egy időre maga mellé fogad. Joe betegsége Esztert is ágynak dönti, és bár a nehezén túljut, a lábadozás utolsó fázisára Mr. Boynfon házába költözik.
Mr. Boynfon házában úgy felkészültek a fogadásomra, olyan szerető gondoskodással, hogy 20-szor is leülhettem volna meghatottságomban, mielőtt a lakásnak csak a felét is végigjárjuk. Lett egy kedvenc kis helyem a Chesney Voldi Park erdejében. Egy pad állt ott, ahonnét bájos kilátás nyílt. Itt üldögéltem egy délután, hosszú csatangolás után. Egyszerre arra lettem figyelmes, hogy valaki közeledik a fák között. Apránként egyre tisztábban felismertem a közeledőt. Egy asszony, úri dáma, Lady Dedlock. Egyedül jött, egyenesen felém lépegetett, és meglepetve láttam, sokkal sietősebben, mint máskor szokott.
Sajnálom, hogy megijesztettem, Summerson kisasszony, még bizonyára gyönge. Tudom, hogy súlyos beteg volt. Nagy sajnálattal hallottam. Meggyógyult? Jobban érzi magát?
Teljesen jól voltam még egy perccel ezelőtt is. Lady Dedlock leült mellém a padra. Nem tudom leírni, hogy mit éreztem, amikor megpillantottam a kezében a zsebkendőmet, amellyel a halott csecsemőt letakartam annak idején. Ránéztem, de nem láttam az arcát, nem hallottam a hangját, nem bírtam lélegzetet venni. De amikor magához vont, a mellére ölelt, megcsókolt, zokogott fölöttem, és magamhoz térítgetett, majd térdre esett.
Ó, kislányom, egyetlen gyerekem, én vagyok a te rossz, boldogtalan anyád. Ó, bocsáss meg nekem, ha tudsz.
Kérem, kérlek, anyám, ne alázkodj meg ilyen fájdalmasan előttem. A szívem csordultig tele van szeretettel te irántad, ami mindig így volt, és mindig így lesz, még ha az egész világ ellenet fordulna is.
Késő már. Már késő. Egyedül kell végigjárnom az én szomorú utamat, amelyről nincs letérés. Vezet, ahová vezet. Sosem tudom. Egyik napról a másikra. Sokszor egyik óráról a másikra sem, hogy hová visz az út bűnös lábaim előtt. Ez csak a földi bűnhődésem, amit magam zúdítottam magamra. El kell viselnem, és el kell titkolnom. Hiszen férnél vagyok. Én nyomorult, gyalázatos teremtés.
De hát biztos, hogy nem fog kiderülni ez a titok? Nem sejti senki, édes jó anyám?
De igen, majdnem felfedezték. Csak a véletlen akadályozta meg. De rájöhetnek, egy másik véletlen elárulhatja akár holnap, bármelyik percben.
Van valaki, akitől különösen félsz?
Pszt! Ne remegj! Ne sírj! Nem érdemlen meg a könnyeidet. Van valaki, akitől nagyon félek.
Ellenséged?
Barátomnak nem mondhatom. Se az egyik, se a másik. Hideg, szemtelen ember. Sir Lester Dedlock ügyvédje.
Hűséges, megbízható, de nem ragaszkodó ember, aki mohón lesi a hasznát, és féltékenyen őrzi a kiváltságát, hogy részese az előkelő családok titkainak.
És gyanakszik valamire?
Nagyon is.
De nem te rád?
De igen. Mindig körülöttem settenkedik, és mindig éber. Meg tudom fékezni néha, de lerázni nem bírom magamról soha.
Hát nincs benne semmi irgalom és könyörület?
Nincs, és nincs benne harag sem. Részvétlen, közönös minden iránt, kivéve a hivatását.
Nem bízhatsz meg benne?
Meg se próbálnám soha. Hosszú évek óta járom már a magam szomorú útját. Most már végigjárom egyedül, akárhová is vezet.
Mr. Jarndyce.
Ő sem sejti?
Nem, biztos, hogy nem. Egészen biztos lehetsz benne, hogy nem. Hanem ő olyan jó és okos, hogy talán, ha ő megtudná...
Bízzál benne. Bízd rá minden titkodat. Felhatalmazlak rá. De ne beszélj erről nekem. Marad bennem még most is egy kis büszkeség.
Minden reménységem Mr. Jarndyce-ban van, aki hozzám jobb volt, mint a legjobb apa lehetett volna, és aki talán képes lesz neked is a segítségedre lenni.
Nem, lehetetlenség. Senki sem segíthet rajtam. Kislányom, életünkben utoljára ölel át a karot. Nem találkozhatunk soha többé. Ha a csillogó és körülrajongott Lady Dedlockról hallasz, gondolja te nyomorult, lelki furdalásoktól gyötört anyádra. Gondolj arra, hogy csak a szenvedése a valóság, csak az önvágyai, a mardosó lelki ismerete, ahogy lassan kiüli szívéből a szeretetét, az egyetlen igaz érzést, amelyre képes volt. És akkor bocsáss meg neki, és könyörögj számára bocsánatért az éghez, amit sohasem fog megkapni.
Egy darabig még így tartottuk egymást átölelve, de ő olyan erős és határozott volt, hogy lefejtette a karomat a nyakából, még egyszer utoljára megcsókolt, aztán elengedte a kezemet és elment, eltűnt a fák között. Ahogy a szobámba értem, elolvastam a levelet. Félre érthetetlenül azt vettem ki belőle, hogy anyám nem hagyott el engem. Nénye, az én gyerekkori keresztanyám, aki az egyetlen testvére volt, eltitkolta előtte, hogy életben maradtam. A legnagyobb titokban nevelt föl, és a születésem órájától fogva színét sem láttam többé soha anyámnak. A többit, amiről a levél szólt, fölösleges most elmondanom. Megtalálható minden a maga helyén és a maga idején az elbeszélésemben.
Kisasszony, kéretik a kisasszonyt a Dedlock fogadóba.
Mi a csoda? Ki kérethet engem a kocsmába, Charlie?
Én nem tudom, kisasszony, kérem, de egy úriember tisztelteti a kisasszonyt, és azt üzeni, hogy tessék elmenni a fogadóba, de ne tessék szólni senkinek semmiről.
Nem tudtam, miről lehet szó, és mostanában amúgy is féltem mindentől. Ennél fogva a legokosabbnak tartottam, ha egyedül megyek. Bevezettek egy szép szőnyeges szalomba, aztán ismerősnek tetsző hangok ütötték meg a fülemet. Nyílt az ajtó, és egyszer csak kiállott előttem.
Drága Eszter, édes egyetlen barátnőm.
Richard, drágám, na hát, de jó látni téged. Édő is hogy örülne, ha láthatna?
A gondolataimat is kitalálod. Hiába, te nem változol soha, drága Eszter.
Mi áradban erre, Richard?
Azért jöttem csak... hogy igazoljam magam. Azt akarom csak mondani, hogy minden rendben volt, és nagyon jól megvoltunk, amíg gyerek voltam. És egyáltalában nem érdekelt ez a per. De abban a percben, ahogy érdekelni kezdett, és ahogy beletekintettem, egyszerre egészen más lett a helyzet. John Jarndyce akkor egyszerre rájött, hogy nekünk szakítanunk kell Edővel. És hogyha én le nem térek erről a helytelen útról, akkor nem vagyok méltó Edőhez. No hát, én nem szándékszom letérni erről a helytelen útról. Nem tartok igényt John Jarndyce kegyeire ilyen nem tisztességes feltételek árán, amiket nem volt joga megszabni és rám parancsolni. Akár tetszik neki, akár nem, meg fogom védeni az érdekeimet és Edő érdekeit. Nagyon sokat gondolkoztam, és erre a végső elhatározásra jutottam.
Richard, maga nagy bizalommal van irántam, de attól félek, nem hajlandó meghallgatni a tanácsomat.
Lehetetlenség. Ebben a kérdésben lehetetlenség. Minden más kérdésben boldogan hallgatok rád.
Megint van adóssága?
Hát persze, hogy van.
Miért persze?
Ez magától értetődik. Az költségekkel jár, ha az ember 100%-ig belefekszik egy ilyen ügybe.
Te nem is tudsz róla, hogy akármelyik végrendeletet fogadják majd el, Edő is, meg én is kapunk majd valamit. A kérdés csupán az, hogy kisebb vagy nagyobb összeg lesz-e.
Minden esetre futni fogja belőle. Nem lesz velem semmi baj. Ki fog húzni a vízből, ne félj!
Eltelt a hátra levő néhány hetünk, és pontosan a kitűzött napon haza is érkeztünk pusztaházára. Miután mindent rendbe tettünk, felmentem Londonba egy rövid látogatásra, amit magam határoztam el, mert el akartam intézni valamit a Chesney Voltban olvasott levéllel kapcsolatban. Az utazásom ürügyéül Caddy Jellybyt választottam, akinek előzetesen írtam egy levelet és megkértem, hogy kísérjen majd el valahová.
Hogy van az anyuskád, Caddy?
Nagyon ritkán látom. Jóban vagyunk. Mama azonban képtelen dolognak tartja, hogy egy táncmesterhez mentem feleségül. Fél egy kicsit, hogy rossz fényt vet majd rá a dolog.
És hogy van az apuskád, Caddy?
Minden este eljön hozzánk, és úgy szeret ott üldögélni a sarokban, hogy öröm nézni.
És te, Caddy, te persze mindig el vagy foglalva, ugye?
Hát igen. Csak ugyan sok a dolgom, mert el kell árulnom a nagy titkot. Kitanulom a szakmát, hogy én is órákat adhassak. Prince egészsége nem a legjobb. És azt szeretném, ha aztán én is segíthetnék neki. A leckeórákkal, meg az iskolával, itt meg a magántanítványaival, és még a gyakornokokkal igazán túlságosan sok a dolga szegény fejének.
Sokan vannak a gyakornokok?
Négyem. Egy itt lakó, három bejáró. Nagyon jó gyerekek. Csak az, hogy nem lehet őket együtt hagyni, mert akkor mindenáron játszani akarnak, mint a gyerekek, ahelyett, hogy a dolgukat végeznék. Úgyhogy az a kisfiú, akit az előbb láttál, most éppen a konyhában valcerezik egyedül, és a többieket is szétosztjuk a házban, ahogy tudjuk.
A tánclépéseket gyakorolják persze.
Persze. És ebben az évszakban már reggel 5-kor kezdjük a gyakorlást.
Ejha, micsoda szorgalmas élet.
Amikor reggel felcsöngetnek bennünket a bejáró gyakornokok, és amikor feltolom az ablakot, és ott látom őket ácsorogni a kapu előtt a lépcsőn, a topánkáikkal a hónuk alatt, mindig az utcaseprők jutnak az eszembe. Tudod, Eszter, hogy kevesebb legyen a kiadásunk, meg kell tanulnom egy kicsit zongorázni, és egy kicsit hegedülni is, és így aztán éppen úgy kell gyakorolnom ezt a két hangszert is, mint a mesterségünk többi részét. Ha mama olyan lett volna, mint mások, akkor már értenék valamicskét a zenéhez, és nem most kellene előről kezdenem. Jó fülem van azonban. A vesződtségekhez is hozzászoktam. Ezt minden esetre mamának köszönhetem. És ahol nem hiányzik az akarat, ott nem hiányzik az eredmény sem végül.
Ezekkel a szavakkal Caddy leült nevetve a csörömpölő négyszögletes zongorához, és csak ugyan eljátszott rajta egy francia négyest nagy élénkséggel.
Ki ne neves, kérlek!
Hamarabb sírtam volna, de egyiket sem csináltam. Bíztattam, megdicsértem őt tiszta szívből. Mert megvoltam róla győződve, hogy ha táncmester is az ura, és ha tánctanárnő lesz is belőle, mert nem terjed tovább szerény becsvágya, Caddy mégis ér annyit, mintha hivatása lenne.
Drágám, el sem tudod képzelni, mennyire felvidít az. Nem is tudod, milyen sokat köszönhetek neked. Micsoda változás ez, Eszter, még az én kis világomban is. Emlékszel arra az első esténkre, amikor olyan neveletlen voltam és olyan tintás? Ki gondolta volna akkor, hogy én valaha táncolni tanítom majd az embereket, a sokféle lehetőség és sokféle lehetetlenség közül pont ezt?
Az ura, aki közben elment, amíg fecsegtünk, most visszajött, hogy hozzáfogjon a táncteremben a gyakornokok leckéjéhez, és Keddi közölte velem, hogy most már a rendelkezésemre áll. A legfurcsább kis jószágok voltak ezek a gyakornokok. Keddi, mégis mi késztette a szüleiket arra, hogy ezt a hivatást válasszák a számukra?
Nem tudom. Talán tánctanárnak készülnek. Talán a színpadra készülnek. A szüleik mind szerény körülmények között élő emberek. Az öreg Mr. Törvidrop úgy sajnálja, hogy még nem fejezte be az öltözködést, és nem lesz szerencséje hozzád, mielőtt elmennénk. Nagyon sokáig tart nála az öltözködés, mert tudod, fenn kell tartani a jó hírnevét. El nem tudod képzelni, hogy milyen kedves apuskával. Valamelyik este a régens hercegről beszélt apusnak, és még sose láttam, hogy a papát ennyire érdekelte volna valami. Hová megyünk, Eszter?
Az Old Street Roadra, ahol van egy kis beszélnivalóm avval az ügyvéd jelölttel, akit elém küldtek a postakocsi állomásra azon a napon, amikor először érkeztem Londonba, és amikor először találkoztunk, drágám. Most jut eszembe az is, hogy ő vitt el bennünket ti hozzátok, Keddi.
Hát akkor most nekem kell elkísérni téged ő hozzá.
Megérkeztünk az Old Street Roadra, és Mrs. Guppy, aki már előbb kikukucskálta jöttünkre, most nyomban bemutatkozott és betessékelt bennünket. Idős hölgy volt, kissé vöröslő orral és kissé révedező tekintettel, de csupa mosolygás volt az arca.
Summerson kisasszony, ez igazán oázis a számomra. Anyám, legyen szíves, adjon egy széket a másik hölgynek is, aztán vonuljon félre.
Beszélhetnénk egy percig négy szem közt? Azt hiszem, még életemben nem láttam ahhoz a kedv csapongáshoz foghatót, amit most Mr. Guppy anyja rendezett. Nem nevetett fennhangon, csak a fejét csavargatta, tekergette, csóválgatta, szájához emelte a zsebkendőjét, és a könyökével, a kezével, a vállával bögdöste Keddit, és olyan kimondhatatlanul el volt ragadtatva az egésztől, hogy csak némi nehézség árán volt képes kivezetni Keddit a kis tolóajtón keresztül a szomszédos hálószobájába.
Summerson kisasszony, ne vegye rossz néven, kérem, egy anyának az önfejűségét, akinek mindig csak a fia boldogsága jár az eszében. Anyám, bár módfelett idegesítő tud lenni, kizárólag anyai szíve sugallatának engedelmeskedik.
Azért kértem arra, hogy itt beszélhessek önnel néhány szót, és nem Mr. Kench irodájában, mert emlékeztem rá, hogy mit mondott nekem bizalmasan egyszer annak idején, és attól féltem, hogy máskülönben esetleg zavarba találnám hozni Mr. Guppy.
Summerson kisasszony, én... Bocsánatot kérek, de mi jogász emberek szeretjük magunkat pontosan kifejezni. Ön egy elmúlt alkalomról beszél, kisasszony, amikor én voltam bátor tenni egy kijelentést, amelyet azt akartam csupán megjegyezni, kisasszony. Ja, Istenem, a légzőcsövemmel lehet valami biztosan. Azt akartam megjegyezni, hogy ön annak idején volt olyan kegyes elhárítani és visszautasítani az én ajánlatomat. És most talán nem lesz ellenére elismerni ezt. Ám bár nincsenek tanúk jelen, talán az ön lelkiismeretének megnyugtatására fog szolgálni, ha beismeri ezt.
Kétségtelenül igaz, hogy én minden fenntartás nélkül visszautasítottam az ön ajánlatát, Mr. Guppy.
Köszönöm, kisasszony, ennyi elég is egyelőre, és önnek igazán a becsületére válik. Csak ugye a hörkurut lesz. Igen, a nyeldeklőmben van valami. Talán, ha nem is érdemes a szavakon lovagolni, de talán a lelkiismeretének megnyugtatására szolgálna, ha el is ismerni ezt, kisasszony.
Elismerem önként, a legtökéletesebben elismerem.
Köszönöm. Igazán nagyon szép öntől, annyi bizonyos. Sajnálom, hogy az életberendezkedésem és néhány olyan körülmény, amelyek fölött nincs hatalmam, lehetetlenné teszik számomra, hogy vala is visszatérjek arra az ajánlatomra, vagy hogy bármiféle formában is megújítsam. De azért számomra
örökre a barátság füzéreivel körülfont emlék marad.
Talán most elmondhatom, amit szerettem volna.
Parancsoljon, megtisztelőnek tartom magamra nézve.
Ön annak idején szíves volt célozni arra, hogy...
Bocsásson meg, kisasszony, de jobb, ha nem térünk ki a célzásokra, és nem megyünk túl a mondottakon. Nem ismerem el, hogy bármire is céloztam volna.
Ön annak idején azt mondta, hogy bizonyos velem kapcsolatos felfedezések révén esetleg módjában lesz majd előmozdítani az érdekeimet és a javamat szolgálni. Felteszem, hogy ezt az elképzelését arra alapította, amit nagyjából tudott rólam, hogy árva vagyok, aki mindenét Mr. Jarndyce jó akaratának köszönheti. Már most, amit én kérni akarok öntől, Mr. Guppy, az annyi, hogy legyen szíves, és hagyjon fel minden olyan gondolattal, hogy nekem szolgálatot tehetne. A legnagyobb tévedésben van. Semmiféle fölfedezést nem tehet, amivel az én javamat szolgálná, vagy amivel nekem a legkisebb örömöt is szerezné.
Meg kell vallanom, kisasszony, hogy ön arról a helyes ítélőképességéről és jó érzéséről tesz bizonyosságot, amiért olyan nagyra tartom önt. Nincs megnyugtatóbb, mint ez a helyes jó érzés. És ha mostanáig félreértettem az ön szándékait, kész vagyok a legtöredelmesebb bocsánatot kérni. Becsület szavamra mondom, esküszöm az életemre, a lelkem üdvösségére, Summerson kisasszony, hogy mindig a kívánsága szerint fogok cselekedni. Egyetlen lépés sem fogok tenni soha, amely ellentétben állna a kérésével. Leteszem rá az esküt, hogyha ez önt megnyugtatja.
Nekem ez teljesen elegendő, és nagyon szépen köszönöm. Kedi, drágám, indulhatunk?
A Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A 14. részt hallották. Esther, Major Melinda, Lady Dedlock, Létai Dóra, Kedi, Dobó Enikő, Guppy, Elek Ferenc, valamint Katona Péter Dániel, Bíró Panna Dominika és Dér Mária. Fordította Ottlin Géza.